Kent Hovinnak hívják az úriembert, egy tudós, és valami 10-12 részes DVD sorozata van, erről beszél a filmeiben mindegyikben. Hozzám eddig 3 jutott el, ami szinkronizálva van. 2 letölthető az internetről ingyenesen a www.teremtés.com című internethelyről, és egy kreacionista, tehát teremtés hívő, a teremtésben hívő tudós, zseniális filmjei vannak. Nekem azért tetszik, mert nagyon jól érvel a Manusz ilyen logikai alapokon, mint egy jogász, vagy mint egy ügyvéd védi meg az érveket, és az egyikben például az evolúció elméletet darabokra szedi a mai tudományt, aminek egy nagy része áltudomány, és csak arra hivatott, hogy az evolúció elméletet, mint egy állami vallást hazug tudományos érvekkel megtámogatja, ezt miszlikekre szedi, és olyan logikus érvekkel, hogy nagyon érdekes. Ha esetleg elmondhatom az egyiket, azt mondja, hogy sokan megkérdeznek engem, hogy azt mondja, Hovind, hogy lehet, hogyha 6000 éve teremtette Isten a világ mindenséget, ha az univerzumunk 6000 éves, akkor hogyan láthatunk 400 milliárd fényévre levő csillagokat? Azt mondja, várjál, nem értem. Tehát a 6000 év, az év, az egy időmértékegység. A milliárd fényév, a fényév az meg egy távolságmértékegység. Miközben a kettőnek egymáshoz? Azt mondja, én sosem mondtam, hogy az általunk ismert univerzum az egy 6000 fényév sugarú gömbön belül található. Ez nyilvánvaló ökörség, soha nem mondtam ilyet. A világ, az univerzumunk nyilván nagyobb ennél, de Isten egy kész univerzumot teremtett. Ugyanúgy, ahogy mindent készre teremtett. Ádám azt mondja, hány éves volt az első nap? Hát nulla, nem? És hogy nézett ki? Mint egy 50 éves felnőtt ember. És azt mondta neki Isten, hogy egyed a fáknak a gyümölcseit, amit ugye az 5. napon, tehát egy nappal előtte teremtett. Nem magokat adott neki, amit el kellett ültetni, várni 6 évig, hogy kikeljen egy fa, hanem ott volt a fa a gyümölcsel együtt. A világ mindenséget is ugyanígy teremtette, a csillagokat a fényükkel együtt. De azt mondja, ha már itt a fényéveknél vagyunk, azt mondja, szeretném megjegyezni, hogy nem tudom, hogy tudják-e, hogy ma a tudománynak halvány fogalma nincs arról, hogy a csillagok milyen távolságban vannak. Halvány lila fogalmunk nincs arról, hogy a csillagok milyen távolságban vannak. Amit látunk róluk, az mindössze a fény erejük és a fényüknek a színe. Semmi többet nem tudunk róla. A tudomány kétféleképpen, két módszerrel tudja megállapítani valaminek a távolságát. Az egyik módszer az, hogy egy egyetemes elvek alapján, igen, tehát fogunk egy méterrudat és lelépjük, megmérjük a távolságot, ez az egyik. A másik mérési módszer, amit tudunk, az a mértamból, az a Pitagorasz tétel, ami ugye azt mondja, hogy egy háromszögnél, hogyha van két megfigyelési pontunk, és ebből megnézzünk egy harmadikat, akkor ugye van egy háromszögünk, a háromszögnek van 3 oldala, meg 3 szöge, ebből a 6 adatból, ha 3 ismerhető, a másik 3-at ki tudjuk számolni. Tehát ugye a földmérők, a geodéták így dolgoznak ilyen kis távcsövekkel, ilyen kis műszerekkel. Tehát ha van két megfigyelési pont, aminek a távolságát ismerjük, és a kettőből megnézzük a harmadik pontot, amire kíváncsiak vagyunk, akkor ebből a két szögből, a rátekintés szögéből és a távolságból ki tudjuk számolni. Így működnek a GPS meghatározások is. Egyetlen probléma van, annyi, hogy a hozzánk legközelebb eső csillag, az Alfa Centauri, ami 8 fényévre van tőlünk. Na most, hogyha a Földön fölállítunk egymástól két megfigyelési pontot, az egyiket Amerikába, a másikat Kínába, akkor az 16000 kilométerre lesz egymáshoz. A 16000 kilométer olyan módon viszonyul a 8 fényévhez, hogy nem lehet háromszögről beszélni. Ha megvárjuk azt, hogy a Föld egy fél év alatt a nap körül leír egy pályát, az a nap Föld távolság az 8 fényperc, tehát ez a kör, amit leír, a két végponton 16 fényperc távolságra föl tudunk állítani két megfigyelési pontot. Ebből a két megfigyelési pontból, ha megnézzük a legközelebbi csillagot, ami az Alpha Centauri 8 fényévnyire, akkor a 16 fényperc a 8 fényévhez úgy viszonyul, mint hogyha egy parkolóba egymás mellett 40 centire fölállítanánk két megfigyelési pontot, nem is, ott akkor már azt mondja, hogy egy ház tetejére ezt fölviszem, ezt a két megfigyelési pontot, és a pontot, amit nézek, azt elviszem 130 kilométerre. Tehát nem nevezhető háromszögnek, tehát 40 centire egymás mellől nézem két távcsőben a 130 kilométerre levő pontot, és meg kell határoznom, hogy a két távcső a párhuzamostól milyen szögbet ér el egymáshoz. Ezek a szögek nulla egész, és akkor fölír mögé 10 darab nullát, valamennyi fok lesz. Tehát gyakorlatilag olyan szög, ami nem mérhető. Nem is beszélve arról, hogy márciusban, hol a Föld elhelyezkedett, meg szeptemberben, a kettő között eltelt fél év, minden forog, minden mozog, tehát a két megfigyelési pontomat nem tudom egymáshoz viszonyítani, hogy hogy állnak. Tehát nincsen olyan módszer, amivel meg tudjuk határozni. Ma, amivel a csillagoknak a korát meghatározzák, az a vörös eltolódás. Még ezt, ha két perccel gyorsan összefoglalom, vagy biztos hallottatok már a Doppler effektusról, igen, szia Tomi, a Doppler effektusról. Bizonyára a Doppler hatásról hallottatok már, hogy amikor állsz a vonatsín mellett, és jön a vonat, és így megy el, mert ugye a hanghullámokat maga előtt összetolja, ezért ott magasabbnak halljuk, maga mögött pedig széthúzza, ott pedig alacsonyabbnak halljuk. Na most, a csillagoknak a színét ismerjük, és a mai csillagtávolság meghatározás azoknak a feltételezéseknek a sorából adódik, hogy mivel a világegyetem egy nagy ősrobbanással keletkezett, tehát minden csillagnak az anyaga ugyanaz, ezért ugye az égési színük is ugyanaz, és mivel a világmindenség egy ősrobbanással keletkezett, ami a mai napig tart, tehát a csillagok a mai napig távolodnak egymástól, ezért nagy valószínűség, azért látjuk különböző színűknek őket, mert különböző sebességgel távolodnak tőlünk. És a színük egy alapértékhez képest, amennyivel van eltolódva a vörös felé, valószínűleg annál gyorsabban távolodik tőlünk, már minél gyorsabban távolodik, annál messzebb van. Tehát ezeknek a feltételezéseknek a sorából határozzák meg ma a csillagoknak a távolságát. Tehát hölgyeim és uraim, ma az, hogy egy csillag 400 milliárd fényévnyi távolságra van, fogalmunk nincs, hogy hol van. A színüket látjuk, meg a fényességüket. Na ennyi, tehát ez csak az, hogy ilyen zseniálisan érvel a fickó, és ilyen tudományos tényeket hoz föl. Van egy filmje, ami arról szól, az Éden kertjéről, hogy Isten milyennek teremtette meg a világot, és így a Bibliából olvassuk, hogy a mai világunk az egy lepusztult árnyéka az özönvíz előtti világnak. Tehát, hogy Isten egy csodálatos világot teremtett, és olvassuk a Mózes első könyvében, hogy szétválasztotta a boltozat alatti és a boltozat feletti, tehát az égbolt feletti vizeket. Ez van egy Mózes 1-be. És az özönvíznél ugye megnyíltak az égcsatornái, meg a földcsatornái, és a boltozat alatti vizek, meg a boltozat fölöttiek jöttek ide. Ugye a tenger alján még ma is látunk ilyen gejzíreket, amik a forró vizet nyomják, tehát a boltozat alól még mindig jönnek föl vizek. És azt mondja, hogy ez a réteg, ez a stratoszféra fölött volt így megfagyva, egy jégréteg, ma az űrsiklóknak a kicsapódott kondenz rétege ugyanilyen jéggé áll össze, és az északi sark fölött ott áll, nem tudnak vele mit kezdeni, mert meg van fagyva. És ugye egy ugyanilyen jégréteg volt körbe, és ez a jégréteg 100%-ban megszűrte a napnak a káros UV-sugárzását és a röntgensugárzását is. A röntgensugárzás egy gyilkos sugárzás, amit csak a napnál olyan kismértékben ér minket, hogy 70-80 év alatt elpusztít. De hogy mivel akkor ez nem volt, ez adott magyarázatot arra, hogy miért éltek az emberek az özönvíz előtt 8-900 évet, és emiatt a jégréteg miatt a Földön a légnyomás másfél-kétszerese volt a mostaninak, ebből következően minden nagyobbra nőtt, az emberek is, és ugye írva van, hogy az özönvíz előtt óriások éltek a Földön, és a Földnek a levegőnek az oxigén tartalma duplája volt a mostaninak. Ma is hallunk arról, hogy különböző orvosi kezeléseknél nagy nyomású oxigén kamrákba tesznek be embereket. Ha te kipróbálsz, két órát eltölsz egy nagy nyomású oxigén kamrába, kijössz, úgy szaladsz fel a tizedikre, hogy nem kell levegő után kapkodni. És akkor a Földnek ilyen volt a klímája, és azt mondja, hogy Ádám és Éva 70-80 km/órával tudott szaladni, akár órákon keresztül, anélkül, hogy levegő után kellett volna kapkodnia. Szóval érdekes, ezek már ilyen összerakott dolgok, de nagyon klassz kis érvelést csinál a fickó, és miszlikekre szedi az evolúció elméletet, abszolút megcáfolja, és van egy film, aminek az a cím, hogy a Föld kora, bizonyítékok tucatjait sorolja föl, amelyek mind-mind azt mutatják, hogy hogy a Föld 6000 éves, mint a Bibliában. Ugye a Biblia szerint 6000 éves a Föld, 4400 évvel ezelőtt volt egy özönvíz, és sorolja a folyóknak a delta torkolatát, lehet tudni, hogy mennyi hordalékot tesznek le évről évre, tehát a delta torkolatok ugye folyamatosan nőnek, és hát évszázadról lehet látni, hogy mennyi hordalékot tesznek le, és ha visszaszámoljuk, tehát a delta torkolatok nagysága alapján, mindegyik alapján 4400 év jön ki, mint az özönvíz alapján. És egy csomó, tehát ilyen bizonyítékoknak a tucatjait sorolja föl, amelyek a Biblia hitelességét igazolják. Még egyszer az internet cím a hallgató kedvéért www.teremtés.com.
A Kentowind videók az eredményes élet honlapról is letölthetők a Keta anyagai résznél, az Apologetika 2008 hitvédelem előadások alatt. Ott van egy hivatkozás Kentowind videókra, és itt letölthető 3, a földkora, az édenkertje, és a kérdések és válaszok.
Szuper. Úgyhogy Kentowind, és a weboldalról le lehet tölteni egy részét az anyagnak. Én az összes DVD-t itt vettem meg a könyvesboltban. Igen, a pásztor Kis Laci sokszorosítja őket, vagy szerzett egy mennyiséget, nem tudom. De ilyen egész... ilyen profinak tűnő cuccot kaptam. Jó áron. Azért ez egy érdekes dolog, nem? Hogy ha egy ember gondolkozik, és nem csak beáll a sorba, ahol elfogadja más emberek gondolatait, akkor nagyon könnyen jut olyan következtetésekre, ami ellentmond a pillanatnyilag elfogadott paradigmának. Oké? Okay? Tehát az egész világ azt mondja, hogy evolúció elmélet. Hogy merészelsz te egy olyat mondani, hogy nem evolúció elmélet? Ki vagy? Te olyan okos vagy? Pont te vagy olyan okos Szabó Péterrel. Mert egy ilyen Kentowind, tudod, Amerikából azt mond, amit akar. De te. És aztán, amikor tényleg csak egyszerűen a sarkadra állsz, és elkezdesz józanul gondolkozni, ez a józan paraszti ész, azt hiszem, egy nagyon fontos dolog. És ebben talán az van benne, hogy a nyilvánvalót nyilvánvalónak kezelem. Az egy meg egy, az kettő. Nem bonyolítom a dolgokat túl, egyszerűen összeadom azt, amit látok, és levonok egy olyan következtetést, amilyet egy mindennapi cselekvő ember is levonna, oké? Okay? Nem süllyedek el a relativizmus és a biztos bizonytalanság posványában, hanem ha reggel fel akarok venni egy zoknit, akkor a fiókomat húzom ki, azt, amelyikben többnyire a zokniaim vannak, és fölhúzok egyet. Miért azt a fiókot húztam ki? Mert tudom, hogy oda tettem a zokniaimat, és ez egyszerű ok-okozati összefüggés, miszerint tudom, hogy nagyon kis valószínűsége van annak, hogy a kislányom átpakolta az éjjel az egészet, ezért hozok egy döntést, hogy abba a fiókba nyúlok be először. Tehát ugye egyszerű kapcsolatok ezek. De ugyanígy, ugyanilyen egyszerűséggel, ha tényleg a tudomány, a valódi tudomány, amely megfigyelésen és a tények logikus számbavételén alapul, tényeit összerakod, akkor bizony azokra a következtetésekre jutsz, amik merészek. Mert olyasmit kezdesz mondani, hogy bocsánat, én szürke kisegér arra a következtetésre jutottam, hogy a világ tudósainak a 95%-a hülyeséget beszél. És elnézést kérek azért, hogy ezt felmerem vállalni, de ahhoz, hogy ne tegyem el, kéne dobnom az agyamat. És azt nem akarom.
Nem igaz a 95%. Föl van sorolva a weboldalon tudósok tucatjai a hatnapos teremtésbe hittek, és ilyen nevek, mint Kepler, Newton, ilyenek vannak.
Ó, világos. Tehát egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ugye a sötét középkor, amit olyan nagyon megkövez az újkor, nem volt annyira sötét, oké? A történelemírásunk egy humanista történelemírás, humanista történészek írták a tankönyveinket, és így tovább, és így tovább, nagyon komoly ideológiai szándékkal. Ugye nem csak a kommunizmusban volt divat az, hogy a közoktatással, a médiával manipuláljuk az embereket, hanem az egész világon divat ez. Csak az egyik oldalon a demokrácia zászlaja alatt etetik a népet, a másik oldalon meg vörös zászlót lengetve most igazából. Nem tök mindegy, azért nagy különbségek vannak, de az a naivitás, hogy van, oké, hogy a világ úgy általában pártatlan, objektív és ideológiai elkötelezettség nélküli az csak az naivitás. Oké? Okay? Az ateista embernek van vallása. Az a vallása, hogy ateista. És amikor őről kiderül, hogy téved, az ő egóját ugyanúgy zavarja, mint bárki másét. Oké? Okay? És ugyanígy persze van vallásos keresztény, aki nem hívő keresztény, csak vallásos, ebben nőtt föl, ezt pufogtatta egész életében, és ezután neki is csak az egóját zavarja, hogyha valaki azt mondja neki, hogy hülye vagy, nincs Isten. Viszont a gondolkodó embernek a vallása, a világnézete remélhetőleg összhangban van a tényekkel. És akkor már nem megrögzöttségről és nem is tudom, szokásokhoz való merev ragaszkodásról beszélünk, hanem objektivitásról, a tényekhez való hűségről, őszintességről, bátorságról, és arról, amire igazából a világnak szüksége van, gondolkodó emberekről. Úgyhogy ezt az anyagot nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom, hogyha nem tartozol abba a sorba, aki már eldobta az agyát. Megjegyzem, nem nehéz. Tehát erre neveltek minket. Ugye az iskola rendszerünk erre nevel minket. Észrevetted, hogy az iskola rendszerünkben azt osztályozzák, hogyha nem gondolkozol, hanem magolsz? Ezt kiszúrtad? Ezt emlékeztek, hogy ez zavart minket gyerekként, de aztán ugye a szüleink mondták, hogy ez iskola, meg kell tanulni, csináld. De miért zavart ez minket? Azért, mert semmi helyet nem adott az önálló gondolkodásnak. Az volt a feladat, hogy gondolkodás nélkül valaki másnak az elképzeléseit a magadévá tedd, és nem a visszaböfögés, ugye a felelés a gáz része, hanem hogy a magamévá kellett tennem. És ha másképp gondolkoztam, akkor az a jegyeimben meglátszódott. Okay? Nagyon kevés volt az olyan tanár, akivel tényleg lehetett beszélni, azt mondva, hogy én nem így gondolom. És a tanár azt mondta, wow, ez tetszik nekem, mondjad. Jó, lehet, hogy nem értek mindennel együtt, de ötöst adok az önálló gondolkodásért. Hányan kaptatok úgy ötöst, hogy más magyaráztatok, mint a tanár? Nem tudom, értitek-e, hogy arra vagyunk nevelve, hogy eldobjuk az agyunkat. Illetve egy olyan módon használjuk, ami a manipulációt a lehető legmélyebben segíti. Feltétel nélkül fogadd el a kívülről kapott üzenetet. Király. És azt, aki meg másképp beszél, azt mindenki ilyen ferde szemmel nézi ilyen. És oké, persze, értem, tehát vannak emberek, akik hülyeséget beszélnek, tehát nem minden, ami más, az jó, de ugyanakkor azt a kiváltságodat és azt a méltóságodat, hogy szabad akaratod van, ítélőképességed, hogy józan kritikával élhetsz az életed minden területén, és hogy valójában élned is kell ezzel a kritikával, hisz a döntéseid, következményeit, ha kérdezem, ki aratja? A tanáraid? A főnököd? Te aratod? Te éled azt az életet, amit választottál. Úgyhogy legyen az a választás legalább tudatos, nem? Hogy keveredtem ide? A legtöbb embernek fogalma nincs. Hogy értem? Emlékszem még... Oké, de ezt szerintem most is a vállalkozói világnak az a része, ahol nagyon sok új vállalkozót toboroznak, és főleg az alkalmazotti rétegből. És ott ugye nagyon divatos az a gondolat, és ezt most nem kritikusan mondom, hanem az csak egyszerűen egy objektív felismerés, hogy a legtöbb ember utálja az életét, és másokat okol amiatt, ahogy pillanatnyilag éli az életét. És azért okol másokat, meg őze sincs, hogy keveredett oda. Úgy keveredett oda, hogy én csak mindenkinek engedelmeskedtem. Én csak csináltam, amit a világ mondott. És most itt vagyok egy panellakásban, ami nem feltétlenül probléma, csak azért probléma, mert azt mondják, hogy probléma. De itt vagyok, és élek egy életet, amit utálok. És mindenki tehet róla, csak én nem. Ugyanennek a kiképzésnek a gyümölcse. Hogy emberek nem a saját életüket élik, nem felelősen, nem döntéseket hozva, a szabadságuknak a valódi tényével nem élve. Wow. Tudjátok, mi az egyik legvagányabb dolog most a 21. században? Az egyik legdörzsöltebb, az egyik leglázadóbb, az egyik legcoolabb dolog kereszténynek lenni. Oké? Okay? Mert a többiek csak bent állnak a sorban. És mélyebben vagy magasabban végetnek. Én tudom, hogy bizonyos értelemben sértő, amit mondok, de De nem bánom, hogyha néhány embert ezt felkavar, és azt mondja, hogy hülye ez a Schlingloff, de van benne valami, amit mond. Ez a milyen Hovin? Kent Hovin. Azt mondja, több mint 1000 Hovin ellenes weboldalt ismerek. Nekünk is ez kéne legyen a célunk, oké? Okay? Tehát, hogy az üzenetünket olyan hangosan és olyan világosan lehessen hallani, hogy legyen megoszlás, oké? Okay? Hogy az embereknek legyen véleménye. És írjanak üzletember találkozó ellenes honlapokat. Kit érdekel?
Kaut György.
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Csak belecsöppentem ide, de jó volt. Most vagyok itt először, de jó itt lenni. Na, szóval imádkoztatok már?
Nem.
De én szeretek imádkozni. Nem azért, mert vallásos vagyok, hanem aki nem tudja, hogy mi az, majd utána beszéljünk róla, de szerintem imádkozzunk egyet, jó? Lehet, hogy segít.
Igen.
Nem az, hogy visszajöjjünk a földre, hanem hogy még inkább szárnyaljunk. Talán jó? Drága atyán, köszönjük neked azt, hogy tényleg te adtál nekünk agyat, te adtál nekünk a gondolkodás képességét, és azt, hogy ezt használhatjuk, és tudjuk azt is, hogy benned még inkább megismerhetjük ennek a legmagasabb formáját, és olyan terekre merészkedhetünk, olyan magasságokba, ahova más ember, aki nem ismer téged, még csak elképzelni se tudná, hogy van ilyen. Köszönjük, Uram, hogy tényleg nem csak ebben az életben gondolkodhatunk, hanem az egészet látjuk az elejétől a végéig, a nagy képet, nem minden részletet, de a lényeges pontokat azt láthatjuk miattad, Uram, mert te látod és te elmondtad nekünk, amit szükségesnek tartottál. És kérünk, hogy ma is szólj hozzánk, ahogy eddig is tetted, már a Sanyin, a Petin keresztül, vagy tényleg, Uram, csak nem ilyen megkövesedett emberek akarunk lenni, hanem olyanok, akik szárnyalnak veled, akik fogják a kezed, és nem ismernek lehetetlent semmiben, és akik ismerik egy ember értékét, ismerik a jelentőségét minden percnek, amit itt élünk, és ugyanakkor lazák tudunk lenni a nem fontos dolgokkal, de véresen komolyan vesszük a fontos dolgokat. Úgyhogy áld meg ezt a mai alkalmat, a hátralévő részét, a drága nevedben, atyánk, ámen. Ámen. Így van. Pont beugrott, hogy én is ismerem ezt a Kent Hovin nevű fickót, és az egyik üzenet, ami a leginkább megfogott, amikor ezt hallottam még annak idején, az a és nem emlékszem, melyik példabeszédek, de azt mondja, hogy ha az alapokat elpusztítják, hová lesz az igaz. És nem véletlen, hogy az Egy Mózes könyve van a legjobban támadva. Nem véletlen, hogy a világ körében talán a teremtés az, ami a leginkább ilyen ellentmondásos, illetve hogy az evolúció az, ami az egyik leghangsúlyosabb, vagy hát az abból kinövő egyéb dolgok, akár az intelligens teremtés, de azért, mert tudja e világnak a fejedelme, tudja az, aki ezt az egészet kezében tartja, hogyha az alapokat megingatja, ha az alapokban az ember nem hisz, ha a legelső fejezetét a Bibliának csak egy mesekönyvét tudja degradálni, akkor az összes többi már az összes többivel könnyű dolga lesz. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az alapokkal, és tényleg akkor én is bátorítok mindenkit, hogy ha nem ismered ezeket, vagy nem vagy esetleg biztos benne, hogy van ez az evolúció, vagy teremtés, hogy most mi van, vagy lehet, hogy nem is így van, lehet, hogy csak ilyen, de Isten megteremtette, aztán úgy hagyta, és pár millió évig így ment, ez a teista evolúció. Tehát, hogyha valami ilyen nem vagy biztos, akkor szerintem hihetetlenül fontos, hogy biztos legyél benne, és miért? Mi van egy Mózes könyvében? Mi van akár ott az első három fejezetben? A legfontosabb dolgok, ugye a teremtés csak az egyik, a másik, a maga az ember és az embernek a célja, az embernek a feladata, és aztán a házasság, ami a leginkább támadott intézmény, vagy nem tudom, divatosabb szóval ezt hogy mondják, leginkább támadott rendszer így a világban, a házasság, mert a társadalomnak ez az alapja. Hogyha ez eltűnik, hogyha ez meginok, hogyha erkölcstelenné válik, akkor az egész társadalom kárát látja. Csak meg kell nézni, hogy sajnos a gyerekek nagy részét, akik most felnőnek, hogy milyen képpel rendelkeznek a világról, a többiekről, milyen értékrenddel nőnek fel. És tragikus. Tehát úgy értem, így látszik ennek a hatása, hogy a Bibliát kivették az oktatásból, és persze ez nem csak egy ilyen fellengzős mondat, hanem Billy Grahamnek volt egy ilyen körüzenete nemrég, most magyarul is elküldte valaki, hogy ez látszik a társadalomban, hogy nagyra értékelik, hogyha valaki házasságon kívüli szexuális életet él, kipróbálja esetleg a drogot, vagy lázad, alapvető értékek ellen, nem a nagy tömeg ellen, hanem alapvető értékek ellen, ami igazából a tömeg, mert hogy a legtöbben ezt teszik. És hogy ez egyenes út vezetett ide onnan, hogy az ember elvesztette a fonalat, elvesztette a fókuszból Istent. Úgy értem, önmaga akarta irányítani az életét. És itt van egy Mózes könyve, itt van ez leírva, hogy ez a házasság, ez miről is szól, ott van a célja, hogy lesznek ketten egy testé, és az, hogy soha ne váljanak el. Ez olyasmi, mint amikor valaki megtérés hívő lesz, ugye, tehát amikor aki keresztény lesz, az van egy ilyen vallásos kifejezés, hogy belekeresztelkedik Krisztus testébe, ez csak annyit jelent, hogy része lesz valaminek, amit a Biblia úgy hív, hogy test, ami sok ember együtt és egy egészet alkotnak, amit gyülekezetnek is hívunk mi keresztény terminológiával, de része lesz valaminek, és egyébként megint csak ez az örök biztonságnak az egyik pillére, hogy egy testnek a része lettél, és nem tudnak onnan kiszakítani, nem lehet kiszakítani téged. Ugyanígy a házasságnak ez lenne a célja, hogy két ember egy testé válik, és soha többi ne váljanak el. És mégis azon preferálva, hogy inkább meg se házasodjanak, sokkal könnyebb, úgy is elválnak, hát 50%, vagy még több a válási arány, minek ezzel. Most így tudod. Annyira könnyű máshogy élni, annyira könnyebb lenne, de nem, pont, hogy sokkal nehezebb. Tapasztalom, nekem szüleim elváltak, és most én is már házas vagyok, és persze látom, hogy tehát mekkora áldozatokat kell hozni, úgy értem, tényleg, tehát meg kell halni. Tehát minden nap ott leveg ez a, mondjuk a kereszt, hallj meg, tudod, mondd le a jogaidról. Nem baj, hogy nincs igazad, nem baj, hogy tudod, esetleg épp neked lenne igazad, nem baj, hogyha megsértettek, tudod, hallj meg, és ne törődj vele, tudod. Annyira gazdag lehetnél a megbocsátásba azzal, hogy szeresd, hogy kifejezd, hogy tudod, hogy neked csak adni kell, nem pedig követelőzni. De ennyire, tehát ilyen hihetetlenül gazdagok vagyunk, és ez minden nap ott van, minden nap ezt meg kell, úgy értem, megélhetem, és meg kellene élni, persze nem egy ilyen törvény, nem egy palloson a fejem fölött, hogyha nem csinálom, akkor meghalok egyből, hanem ez a lehetőség, és ez is az, amikor szárnyalunk, amikor Isten itt van mellettem, itt van közel, itt van a gondolataimban, és vele gondolkodok, vele tudod, töltök időt, és ez így megmutatkozik a mindennapi kapcsolataimnak a minőségében. És talán az egyik legdurvább helyzet, amikor meg kell bocsájtanom, vagy amikor nem szabad visszavágnom. Nem szabad... Vissza lehetne, úgy értem, persze szabad, de megiszod a levét, úgy értem, én adtam a következményét. És kezdem érteni, mit mond Efézus 5-ben a Biblia, hogyha valaki rosszat tesz a házastársával, az olyan, mintha a saját testének ártana. Tényleg. Amit te így csapsz a házastársadon, az magadon csapódik vissza, szerintem többszörösen. De hogyha ezt nem érti az ember, úgy értem, persze élek egy laza kapcsolatban, nem vagyok házasok, hanem csak úgy, ameddig jó, addig együtt vagyunk, aztán majd keresek valaki mást. Tudod, akkor egy olyan dologról maradok le, és egy olyan, ugyanakkor ennek a házasságnak az áldásaiból nem részesülök, ami szintén ugyanaz, hogyha adok jót, akkor tízszeresen kapom vissza. És persze az arány az nem feltétlenül ez, tehát ez változhat, de hogy az ember itt tudja megtanulni, hogy mi ez, hogy tudod, amit vetsz, azt aratsz. Elég rövid távon, mert tudod így az életben, tudod, például az egészségemben, hogyha nem törődök vele, tudod, még 30 éves koromig még jó vagyok, vagy esetleg kicsit tovább, még nem üt vissza, de aztán vissza fog ütni, tehát de a házasságban ez gyorsabb általában ez a periódus, hogy így, hát persze embertől függ, vérmérséklettől függ, de egyszerűen tanít, egyszerűen Istennek ez a terve, ez az akarata az embernek, hogy ha már valakivel akar egy kapcsolatot, egy másik, tehát a nemmel, másik nemmel, akkor az a házasságban legyen. Oké, és ez ott van egy Mózesben, és aztán még egy nagyon fontos dolog van ott, a bűn, ami megint csak azt mondják, hogy Ádám és Éva, hát ez egy mese, tudod, az egy legenda, az egy mítosz, tudod, mindenki tudja, tehát ez a bűneset, ez persze gyerekmesének jó, hogy Ádámot evett az almából, aztán kirúgták, és akkor ott voltak az édenkertben, de nem, de ugye a Kent Hovin is megerősítette, hogy az édenkert is létezett, hogy az ember genetikai állományát vissza lehet vezetni a két emberre, stb. Tehát tudományosan hihetetlen módon alá van támasztva, és ez nem mese, de ha meseként éli az ember, akkor nagyon sok fontos dologról lemarad. Például a bűn, hogy az egész probléma az innen indult, itt van a gyökere. Nem igaz, amit Rousseau mondott, hogy az ember az fehér lap, és azzá válik, amit írnak rá. Nem igaz, hogy az ember jó, csak a társadalom rontja meg, nem, az ember alapvetően rossz. És ez 1 Mózes 3-ban van benne. És ez válaszol a kérdésre, választod tudod, a problémáknak, hogy miért vannak a problémák. És persze így értelmezhető a megoldás, mert a Biblia üzenete ugye az, hogy Krisztus meghalt a bűnösökért, és aki hisz ő benne, annak örök élete van, annak nincs értelme, ha nincs bűn. Akkor ez az egész értelmetlen. Akkor a kereszt az egy hiába való hülyeség, akkor mi hiába koptatjuk a szánkat, ha ez nem igaz. Ha 1 Mózes 3 csak egy mítosz, és nem szó szerint kell érteni, akkor Jézus Krisztus csak egy jó tanító volt, valami vallási vezető, és kész, mi közöm hozzá. De hogyha van bűn, és ha ez igaz, és hogyha tényleg ott valami történt, ami miatt az ember genetikai állománya picit megváltozott, sőt nem csak az ember, az egész földé, és minden esik szét, minden az entrópia felé haladt, tehát a rendezetlenség felé, és az egész, tudod így, már bocsánat, de el van cseszve, akkor az más megint, mint a mai álláspont, hogy beköszöntött a New Age, az új csillagjegy, a halaknak leázott, és jön a vízöntő, és javulunk, az evolúció egyre jobb lesz, mi is egyre jobbak leszünk, már várjuk a pontot, lehet, hogy 2012-ben lesz, amikor mindenki majd átváltozik, aki már elérte ezt a szintet, tudod, akkor könnyű ilyenekbe hinni, könnyű ilyenekbe kapaszkodni. De ha azt mondom, hogy az ember alapvetően rossz, nincs számára remény, akkor az egyedüli kiút, az egyedüli reménysugár az a kereszt marad, ahol azt mondta Isten, hogy megbocsájtottam a bűnösnek örökre, és aki hisz benne, az megmenekül. Úgyhogy ezért van nagy jelentősége egy Mózes könyvének, és még nagyon sok minden van benne egyébként. Ugye az özönvíz megint egy dolog, amire bizonyítékokat találtak, és aki majd hallgatja ezeket a DVD-ket, csomó tényt hallhat, hogy miért igaz, és miért, tehát ott vannak a bizonyítékok, hogy megtörtént. És aztán ott van ugye, hogy az Izrael, hogy miért támad mindenki Izrael ellen, és manapság ugye újra megint Izrael ellen támadnak, és főleg az arabok, és miért az arabok? És ott van a sztori, hogy Ismael, és hogy a nem kíván gyerek, akit kiküld, el kellett, hogy küldjön Ábrahám, de hogy aztán meg lett ígérve, hogy még sok bajt fog okozni Izraelnek. Ott van egy Mózesben leírva ennek az egésznek, ami most ugye a világ sajtó e körül forog, hogy mi a gyökere, honnan ered ez az egész, és miért pont Izrael, miért pont róluk beszél mindenki, miért gyűlöli őket mindenki. Egy Mózes könyvében ott van. Tehát oké, nagyon fontos, hogy szó szerint az ember elhiggye és keresse, és ne hagyja, hogy valamelyik részét is csak mesének fogadja el, mert az alapok a legfontosabbak. Tényleg, engem ez döbbentett meg, hogyha a bűneset csak egy mese, akkor a kereszt is az, annak kell lennie. De hogy nem. Tehát aki gondolkodik, aki tudni akarja, és aki van egy kicsi alázat, inkább egy hajlandóság, az meg fogja találni, én azt mondom, meg fogod találni simán. Csak ezt mondtam volna gyorsan, és visszaadom a szót Sanyinak. Jó? Köszönöm a figyelmeteket.
Jó. Két dolog jutott eszembe, mindig eszembe jut valami, amikor a Gyuri beszél. Úgyhogy őt vádoljátok, hogy Efézusra sose végzünk. Az egyik, hogy hallottatok-e már Nostradamusról? Nagy dolog, ha? Nostradamus. Beletrafált egy-két dologba. Okay. És tényleg a világ... így egy picit így visszafolytja a lélegzetét, oké? Itt valaki megmondta a jövendőt, utalások, kicsit homályos, de azért a napjaink eseményeire ráhúzható, oké? Jóslatok, igaz? És az ember egy kicsit így, itt van valami. Amit mondani akarok, az, hogy a napjaink történelme pontosan tükrözi azt, amit a Biblia ír. Gyakorlatilag az, amit látsz a tévében, amikor bekapcsolod, az, ami az elmúlt évszázadokban megtörtént, az nem más, mint a bibliai üzenet, a bibliai proféciák beteljesülése. Ugye, aki egy kicsit jártasabb az apologetikában, a hitvédelemben, az tudja, hogy ezer az túlzás, de nagyon sok irányból elindulhatunk, ha bizonyítani akarjuk a Biblia hitelességét. De az egyik nagy irány az a jóslatok rendszere, a proféciák rendszere, ahol Isten megmondta a jövőt egész pontosan, nagyon összetetten azért, hogy amikor a jóslat bekövetkezik, akkor tudjuk, hogy Isten van, és hogy amit mond, az megbízható. És ebben most nem fogok belemenni az eredményes élet weboldalon, a kristálytisztavíz.hu per üzletemberen, a messagesbibliaszol.hu-n, és nektek van még egy oldalatok, ahol fel... jóhíruv.hu. Ezeken az oldalakon tömegével van erről információ, de tényleg ezt kell, hogy lássátok, hogy az, amit megélünk, amiről a hírek szólnak, ami miatt vakargatja a világ a fejét, ami szenzációnak számít, a trendek, amik felé haladunk, a világ egységesedése, az új világrend létrejötte, a földrengések, a járványok, amik pusztítanak, gyakorlatilag ami történik, az meg van írva. A Biblia hitelessége olyan szinten is és egyértelmű, hogy nem kell mélyen gondolkozni, csak egyszerűen ismerni kell, hogy a könyv mit mond, és aztán be kell kapcsolni a tévét, és élőben látjuk. egy jó részét. És igazából egy kifejezés jutott az eszembe, aminek nagy jelentősége van az életünkben, nem csak a spirituális életünkben, hanem az életünk minden szintjén. És ez egy olyan szó, amit azt gondolom, hogy kevesen szeretnek, ami, ahogy halljuk, rögtön egyfajta ellentmondást ébreszt bennünk, egyfajta ellenállást. Mégis nagyon nagy jelentősége van, és az életben való boldogulásunknak az egyik kulcsa. És ez a szó az engedelmesség. Oké, engedelmesség. Hányan szeretitek ezt a szót, hogy engedelmesség? Köszönöm az őszintességet. A hallgató kedvéért mondom, hogy egy körülbelül 30 fős, 25 fős közösségben senki nem tette fel a kezét. Egyetem, nem szeretjük ezt a szót, engedelmesség. Pedig nagyon nagy jelentősége van. Oké, az engedelmesség szó, amikor hallod, akkor többnyire egy személyhez kötődik, oké? Többnyire az első képünk, hogy amikor engedelmeskednünk kell, akkor egy másik személynek kell engedelmeskednünk. Oké? És egy másik személynek való engedelmesség a humanista világképben egy alapvetően megalázó kifejezés, hisz a mi elképzelésünk szerint a legvégső kategóriája a létnek az ember. Az ember felett nincs kategória, viszont minden ember egyforma és egyenlő, igaz? Ha nekem egy másik embernek engedelmeskednem kell, akkor valaki egyenlőbb, mint a másik. Hisz miért én engedelmeskedjek neki, miért nem ő engedelmeskedik nekem? Hisz mind egyenlőek vagyunk, mind emberek vagyunk, kitett téged különbé? A helyzetet, hogy több pénzed van? A mázli, hogy te kaptad azt a pozíciót? A gondolat, hogy engedelmeskednem kell, alapvetően a zsigereimből egy ellenállásba ütközik. De figyelj, hogyha ezt a szót nem a személyes oldalról közelíted meg, hanem a valósághoz való viszony oldaláról, és az engedelmességet a valóság tényeihez való alkalmazkodássá fordítod, azaz mondjuk azt, hogy engedelmesnek azt számítjuk, hogyha élni jó, és az élet egyik fő jellemzője és fő iránya az, hogy életben is maradjunk, oké? Ezt el tudjuk fogadni? Hányan tudjátok elfogadni, hogy élni jobb, mint meghalni? A hallgató kedvéért jelzem, hogy kissé bátortalanul, de a közösség 99,9%-a föltette a kezét. Akkor mondjuk azt, hogy ha rajta állsz a síneken, és az a bizonyos Doppler-effektus gyanúsan a vonat közelettét jelzi, a sínek cicegnek, és a dolog egyre hangosabb, és a közelgő zaj irányába fordítva a fejedet, meg is pillantod az express, amit 85 km/h sebességgel közelít feléd, és azt az egyszerű reakciót, hogy lelépsz a sínről, elegendő távolságba ahhoz, hogy a vonat ne üssön el, hívjuk engedelmességnek. Akkor ez még mindig egy vérlázító gondolat, vagy ez most egy dörzsölt, talpra esett, egy életigenlő ember, igazából egy raffinált embernek a hozzáállása volt. Jó ez így? El tudjátok ezt így fogadni? Oké, az engedelmesség a valóság tényeinek való alávetettséget jelenti. Oké? Most ehhez persze ismeretre van szükségünk. Tudnunk kell, hogy mik a valóság tényei. Ahhoz, hogy engedelmeskedhessünk nekik. És megint csak egy kicsit hadd nyúljak bele az apologetikába. Ugye azt tanítottuk, és nem csak azért igaz, mert ezt tanítottuk, hanem azt hiszem, hogy azért tanítottuk, mert igaz. Ez fontos. Különbség, úgyhogy tehát, hogy a valóság tényeinek három nagy kategóriája van. Az egyik kategória az, amit a világ is ismer, a lázadó, független, a szabadságáért élő ember. A szabadság egy csodás dolog, csak kérdés, hogy mikor szabad valaki. Nagyon szeret, és ez a valóságnak az a része, ami szabadon átalakítható. Oké? Tény az, hogy a minket körülvevő valóság úgy működik, hogy egy részét az ember a cselekvőképességén, az intelligenciáján, a döntésein, a hatalmán keresztül meg tud változtatni. alakítsd te a körülményeidet, vagy a körülményeid fognak alakítani téged. Hú, ez tetszik nekem. Hatalom. Én fogom uralni a körülményeimet, és igaz, a körülményeimnek egy jó részét tényleg befolyásolhatom, tényleg az uralmam alá hajthatom, és tényleg megváltoztathatom. Ez a méltóságunk, ez a felelősségünk köre. Bizonyos dolgok azért olyanok az életedben, mert olyan döntéseket hoztál, amiknek a következtében azok a dolgok ott vannak. Cselekedned kell, tenned kell, másképp kell gondolkoznod, beszélned, és viselkedned ahhoz, hogy a dolgok megváltozzanak. Célokat kell követned, oké? Egy vállalkozást felépíteni többnyire nem annyi, hogy hát eddig alkalmazott voltam, holnaptól gazdag leszek. Hanem a kettő között többnyire van néhány év macera, okay? ahol a vállalkozás, az emberi kapcsolatok és a nem tudom minek a törvényszerűségeit követve kitartóan cselekszem egy cél érdekében, és megváltoztatom a környezetemet egy olyan módon, hogy a munkám lévén létrejön valami, ami azelőtt nem létezett. Okay? Ez így van? Ez így van. Okay? Az embernek van hatalma. De azért, mert van ilyen hatalma, ez nem jelenti azt, hogy a valóság teljes szférája fölött korlátlanul gyakorolhatja ezt a hatalmát. Mert a valóságnak egy másik kategóriája olyan, amit nem tudunk megváltoztatni, de jó esetben elkerülhetjük. Oké? Hányan tudjátok megállítani az esőt? Kérem a jelentkezőket, hányan vagytok, akik esőt tudtok... A hallgató kedvéért jelzem, hogy egyetlen egy ember tette fel a kezét. Vele külön fogunk beszélni az alkalom után, és összetettebb üzleti ajánlatokat fogunk tenni. Már sikerült. Az biztos, hogy ebből sok pénzt fogunk csinálni, úgyhogy... Rendben. De egy dolgot biztos, hogy mindannyian megtehetünk. Ha esik az eső, nem megyünk ki. Elkerülöm az esőt. Vagy ha kimegyek, viszek magammal esernyőt. Bizonyos módon védem magam az esőtől. A valóságunknak vannak olyan körülményei, amik nem befolyásolhatóak közvetlenül, de amelyhez való viszonyunkat megváltoztathatjuk. El tudjuk kerülni bizonyos módon. Oké, ez rendben van így? Elég sok ilyen dolog van, ugye? Tehát mondjuk a hőmérséklet, igen, így van, felöltözöm, levetkőzöm, ez segít. Akkor ugye vannak veszélyes helyek, ugye? Én még sose estem le hegyről. Meg szikláról sem. Tudjátok mi? Mert nem mászok föl. Dörzsölt vagyok? Bizonyos értelemben dörzsölt, oké? Viszont egy sziklamászó azt mondja, hogy viszont ez sose éled át azt az adrenalin lökést, amikor egy ujjon lógsz, és a legnagyobb vágyad az, hogy még egy ujjadat beakasztasd valahova. És én ezt megértem, tehát úgy értem, néha engem is vonzanak ilyen gondolatok, de ezt a helyzetet el tudom kerülni. Nem tudom megszüntetni a gravitációt, nem tudom ledönteni a hegyet, legalábbis nem akkor, amikor egy ujjal lógok rajta, de el tudom kerülni a helyzetet. Viszont figyeljetek, van egy nagyon nagy része a valóságnak, amelyet befolyásolni sem tudok. És elkerülni sem tudok. Oké, okay, amely kegyetlen szigorral hömpölyög előre, és én az alanya vagyok ennek, és nem tudom befolyásolni, csak elszenvedni. Ilyen például az idő. Oké? Okay? Mindannyian az idő fogjai vagyunk. Mindannyiunkat az idő, ezt szépen fogom mondani, vasfoga rág. A fizika alaptörvényei. A tapasztalati tételek, tények, amelyek minden ember számára érvényesek. A lét alapja annak az összetettségével és kapcsolataival tagadhatatlan. Hiába mondjuk 6 milliárdan azt, hogy nincs gravitáció, a gravitáció szemtelenül ugyanúgy oda fog minket tapasztani a Föld felszínéhez. Igaz? Olyan súllyal, ugye a halál egy ilyen. Oké? Okay? Ha jól tudom, senki sem győzte le a halált végleg. Oké? Okay? Voltak feltámadások, meg minden, szuper, de senkit nem ismerünk, aki 6000 éve él. Úgyhogy az engedelmesség a bölcsesség kezdete. Jó, ez így? Nem egészen biblikus, ott az úgy van, hogy a, hogy a, hogy van? Hogy az istenfélelem a bölcsesség kezdete. De a lényeg az az, hogy ha te túl akarsz élni ebben a világban, akkor számításba kell venned, hogy nem te vagy a végső hatalom. Ha te lennél a végső hatalom, azaz nem lennének olyan kategóriák körülötted, amiket nem tudsz elkerülni, vagy amiket nem tudsz befolyásolni, akkor nem kéne engedelmeskedned. Nem tudom, érted-e? Akkor azt mondanád, hogy gravitáció, ha összeakasztom a bajuszt veled, akkor kinyírlak. Okay. Gazdasági környezet, ha, nem fogsz te engem itt rávenni arra, hogy másképp vállalkozlak, leszkanderozlak. Jó, most kicsit vicces vagyok, de ha te lennél, mondjuk Isten, és minden hatalom a tiéd lenne, akkor nem kellene engedelmeskedned. Hát, ha kellőképpen erkölcstelen vagy, ugye? Mert ugye egy jellemes embert, egy jellemes személyt a saját jelleme korlátoz. Az, aki bármit megtehet, és bármit meg is tesz, az zsarnoknak, őrültnek, és nem tudom, minek hívják. Azt, akinek nagy hatalma van, többnyire a jelleme korlátozza. Bár bármit megtehetnék, nem teszem, mert nem teszek rosszat. Mert jót akarok tenni. Mert el van egy célom, és a célom jó, és a célom felé cselekszem. Bár bármit megtehetnék. Az egyik nap építek egy házat, a másik nap szétrugdosom. Az egyik nap megajándékozlak, a másik nap visszaveszem, és jót röhögök rajta. Bármit megtehetek. De mert van egy jellemem, ezért a jellemem korlátozza a hatalmamat. De, ha jól tudom, megint egy kérdést szeretnék föltenni, hányan vagytok itt mindenhatóak? Ketten dolgoznak rajta, de megint a hallgatóság kedvéért senki nem tette fel határozottan a kezét. Ami azt jelenti, hogy mindannyiunknak meg kell tanulnunk engedelmeskedni. Ha másnak, nem a valóság tényeinek. Nem tudom, érted-e ezt? Nagyon sokan, akik nem sikeresek, nagyon sokan, akik hiába valóan próbálkoznak eredményeket elérni, a hiába való küzdelmük gyökere az engedetlenségben van. Hogy ő a maga útján akarja elérni az eredményeit. Miközben az ő útján a világ mindenségben senki más nem jár, csak ő. Egy saját kis univerzumot képzel magának, amiben a dolgok úgy működnek, ahogy ő képzeli, de az objektív valóság, amely az ő sikerességét és eredményességét ténylegesen meghatározza, fittyet hány az ő elképzeléseire. És azt mondja, vagy az én törvényeim szerint játszol, és akkor nyerhetsz, tudva, hogy mit alakíthatsz át, mit kell elkerülnöd, és mielőtt kell fejet hajtanod, akkor ebben a nagyon is szigorú labirintusban megtalálhatod az utadat, de ha nem vagy hajlandó az alapszabályoknak engedelmeskedni, akkor esélytelen vagy. A legtöbb ember kudarcáért és gyakorlatilag meghiúsulásáért a büszkesége, az engedetlensége, a nyakassága a felelős. Taníthatatlan, hajlíthatatlan, kemény emberek. És ez jellemző a korunkra. Azok pedig, akik viszik valamire, azok többnyire, ha nem akarunk nagyon megalázó szavakat használni, akkor azt mondjuk, hogy taníthatóak. Oké? A legsikeresebb emberek taníthatóak. A legsikeresebb emberek sosem mondják azt, hogy mindent tudok, hanem azt mondják, hogy amire eljutottam, abban bizonyos vagyok egészen addig, amíg ki nem derül, hogy tévedtem, és mindig nyitott vagyok arra, hogy új információhoz jussak, hogy kiderüljön, hogy tévedtem-e, és hogyha igen, akkor hol. Mert ez adja neki az esélyt ahhoz, hogy egyre messzebb, egyre magasabbra, és egyre biztosabban jusson el a céljához. Ez jól hangzik? Na most figyeljetek. És ez csak objektív tényekről szólt. Rendben? Nem személyes dolgokról. De mi van akkor, hogyha ennek a valóságnak, amiben élünk, és ami nagyobb, mint mi, ami igazából ledarál mindannyiunkat legkésőbb a végegyengüléssel bekövetkező halál pillanatában. Ha ennek a valóságnak van egy ura, ha ennek a valóságnak van egy végtelen személyes végső oka, Ha van egy Isten, aki fölötte áll ennek a valóságnak, aki viszont személyes. Aki azt mondja, hogy a gravitáció azért hat rád állandóan, mert én oda tettem. Én csináltam a gravitációt. Hogy legyen valami, ami alázatra tanít. Hogy legyen valami, ami azt mondja a lelkednek, hogy az engedelmesség fontos. Nem vagy végtelen. És utána azt mondja, hogy szeretlek, mindent neked adok, de engedelmeskedned kell. Amit én is mondok a lányomnak. Nem azért mondom a lányomnak, hogy engedelmeskedjen, mert bohócot akarok belőle csinálni, és fél lábon ugráltatom a nappaliban, és jót nevetek a feleségemmel, hogy nézd a gyerek, hogy ugrál. Hanem mert szeretem, és mert nekem van hatalmam azon a világon, amiben ő él, nekem van meg az a hatalmam, amivel a legjobbat tehetem érte, amivel felkészíthetem arra a szabadságra, amit aztán szeretném, ha élne. De ő is csak úgy élheti ezt a szabadságot, ha ennek a valóságnak a személyes és persze a személytelen törvényszerűségeinek engedelmeskedik. Engedelmesség. Oké, mondj egy ilyet. Bocsáss meg. Milyen törvény ez? Miért kell ennek engedelmeskedni? Ez a szeretet törvénye. A szeretet törvénye azt mondja, hogy nem tudom, hogy kiszúrtad-e. Kérdezem, oké. Hogy nem vagy egyedül? Hányan vettétek már észre, hogy nem vagytok egyedül? Ha egyedül lennél, nem kéne szeretned. Ugye a szeretet az nem egy érzés, hanem a bibliai definíciója egy 16 jellemzőből álló hozzáállást ír le, amely optimálisan, vagy inkább mondom, tökéletesen rendezi a közösségeket. Azaz, ha egynél több szabad akarattal bíró személy él egy valóságban, akkor a mód, ahogy ők nem nyírják ki egymást, az a szeretet. Oké? Egy törvény, ami mellett akár 6 milliárd ember élhet egy helyen úgy, hogy mind szabad, és egyik se árt a másiknak. Szeretet. És Isten azt mondja, hogy figyelj, ti nem fogtok kuplerát csinálni a valóságomból. Az én valóságomban szeretet uralkodik. És mellesleg én vagyok Isten. Én vagyok a végső hatalom. És a hatalmamat szeretném arra használni, hogy a szeretet uralkodhasson. Aki nem szeret, azzal összeakasztjuk a bajuszt. És persze egyikötök se szeret. Mind lázadók vagytok, mind önzőek vagytok, mind úgy éltek egy 6 milliárdos világban, mintha egyedül lennétek. Úgyhogy én foglak szeretni titeket, tőletek csak annyit kérek, hogy hagyjátok, hogy szeresselek titeket. És aztán ez a szeretet tőlem belétek fog áramlani úgy, hogy megtölt titeket, és azt fogjátok észrevenni, hogy ti is szerettek. Én elintézem. De meg kell, hogy engedd, hogy én szeresselek előbb. Mert a végén, mondja Isten, az én világomban a szeretet fog uralkodni. Engedelmesség. És nagyon sok, aki az előbb üzleti példát hoztam föl, és így láttam rajtatok, hogy igen, ezt így értem. Wow, ebben van ráció. Hű. És bizony, ha csak ezt az egyszerű tanácsot megfogadod, és a vállalkozói életben engedelmes vagy, akkor sikereket fogsz elérni. És persze nem is a legtöbb ember, aki még sose vállalkozott, nem is tudja, hogy milyen sok területen kell engedelmesnek lenni. Úgy értem, a megfelelő dolgot kell elégszer jól csinálni, a megfelelő időben, a megfelelő emberrel, a megfelelő céllal, a megfelelő környezetben, és még sorolhatom. És ebből csak a megfelelő dolog a legtöbb embernek túlterheli az agyát. Úgyhogy csak ezen a szinten sem egyszerű az engedelmesség, de ha megtanulod, sikeres leszel. Viszont nagyon sok sikeres ember azt veszi észre, hogy miközben mondjuk az üzlete megy, miközben elismert, miközben megvan egy csomó minden, amiért mások irigykednek, az életének más területei romokban hevernek. Miközben adott esetben ő az egyikkel az irigyelteknek, este, amikor lefekszik, tisztában van vele, hogy mi minden hiányzik még. Hogy az életének hány területe van komoly válságban, hogy milyen üresség az, amivel együtt jár a siker, és nem a siker az oka az ürességnek, inkább úgy mondom, hogy az üresség ott van, és amíg az ember a siker után szalad, addig reméli, hogy amikor sikeres lesz, az majd betölti az űrt, és soha nem látszik tisztábban, hogy a siker nem tölti be az űrt, mint amikor az ember eléri. Tudom, érted-e? A remény, hogy majd, ha meg lesz, boldog leszek, csitítja a fájdalmat, de amikor elérted, és még mindig nem vagy boldog, az a gáz pillanata. Oké? Az életnek rengeteg olyan kérdése van, amire nem a fizikai világnak való engedelmesség, hanem az Istennek való engedelmesség a válasz. Oké? Isten szereti az embert. Azért teremtette meg. Azért adta önmagát érte. Azért adta az életét az emberért. De az ember továbbra is szabad. Szabad vagy. Mondhat, azt gondolsz, amit akarsz. Azt csinálsz igazából, amit a hatalmat körén belül csak akarsz. De gondolni tényleg azt gondolsz, amit akarsz. Mondhatsz igent, mondhatsz nemet, hihetsz, nem hihetsz. És ezt a szabadságodat Isten sose fogja átlépni. Úgyhogy ott van egy erőforrás, ott van egy válasz, ott van egy megoldás az életedre, aminek engedelmeskedni kell ahhoz, hogy az működjön. És az engedelmesség nagyon egyszerű. Hányan ismeritek az evangéliumot? Oké. Okay. Elmondaná valaki az evangéliumot? Ki mondaná el az evangéliumot? Ha? Mi az az evangélium? Örömhír. Minek az örömhíre? Aki úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy bárki, aki hisz, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Kit érdekel ez? Egyetem miért örömhír ez? Azt mondja Péter, hogy mert elveszettek vagyunk. Oké, tehát valójában Istennek ez a volt a megoldása az ember minden problémájára. Azt mondta, hogy fiúk, amit ti megtapasztaltok, ami miatt álmatlan éjszakáitok vannak, ami miatt az az üresség nem múlik el, az, hogy halottak vagytok. Elveszettek. Ugye, tehát halottak. Élő halottak. El vagytok választva tőlem, ami az élet lenne. Ugye a velem való kapcsolat az élet, mint a tévé. Oké, a tévé, ha ki van húzva a konnektorból, akkor micsoda? Halott. Oké? Miért depressziós a tévé? Az én életem értelmetlen. Sose jelenik meg rajtam semmi. Hát persze, mert halott vagy. Úgy értem, nem vagy be, sose dugtak be a helyedre. És az ember így él. Itt vagyok, gyönyörű, plazma, meg minden, és az életem üres. Üres. Mert arra lettél teremtve, hogy egy hihetetlen tartalom, ami messze túlmegy azon, ami te ránézésre vagy, éljen benned, és sugározzon rajtad keresztül. Ez micsoda kép? Te tévék vagyunk, király. Ez még egy evolucionistának is tetszene. Na mindegy. Kicsit sántít az analogia, de a lényeg az az, hogy amikor engedelmeskedni kezdesz, valójában Isten csak ennyit kér. Egyszer légy engedelmes, és maradj meg ebben az engedelmességben. Hagyd, hogy szeresselek. És gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy bedugod a TV konnektorát a hálózatra, és a szeretet elkezd áramlani beléd. Oké? És ez a szeretet, fogalmam sincs, hogy történt, hogy egyszer csak világítani kezdett, és kőzöm nincs, hogy lehet, hogy egy ilyen izgalmas filmet tudtam előadni. Nem értem az egészet, de elkezdett történni. Úgy értem, az életem egyszer csak nagyságrendekkel a fölött zajlik, aki és ami én vagyok, illetve aminek és akinek eddig hittem magam. A szeretet miatt. De én döntöm el, hogy hagyom-e magam szeretni. És a szeretet elfogadása, az figyeljetek, engedelmesség. Hiszed ezt? Érted ezt? Tudom, hogy fura a két szó együtt. Engedelmesség és szeretet. Hogy jön ez össze? Ha van gyereked, akkor tudod. Volt-e már, hogy szeretted a gyerekedet, és ő nem engedelmeskedett? És a te szereteted 0,0000000 mértékben segített az életén. Mert épp engedetlenségben, lázadásban, hisztiben, bármiben, ott se volt. Oké. ha nagyobb gyereked van, akkor nehéz szeretne, de napokig nem látod. Oké. Nem tudom, érted-e? A szeretet feltétele az engedelmesség. Hányan vagytok itt vezetők, akik vezettetek már más embereket? Néhányan vagytok. Oké. A vezetés követéssel kezdődik. Ezt észrevetted? Ha főnök vagy, akkor is, mert ahhoz, hogy te főnöke lehess az alkalmazottadnak, neki előbb alá kell írnia a szerződést és a munkaköri leírását, vagy mi a szözt. És utána azt mondhatod, hogy mert te aláírtad, és mert vállaltad a fizetésedért fejében, tedd, amit mondok. És valójában itt is követéssel kezdődött. Ő azt mondta, hogy tenni fogom, amit mondasz, a pénzért. Az önkéntesekből álló szervezetnél még ez sincs, hanem az van, hogy van egy közös megállapodás, van egy közös cél, ahol a követő úgy dönt, hogy bízni fogok benned, és követni foglak. És akkor vezethetsz. A szeretet ugyanez. Az én szeretetem csak akkor működik, hogyha a másik fél úgy dönt, hogy elfogadja azt a szeretetet. Most Isten szeretetével elég komoly akadályok vannak a világ oldaláról, mert nagyon nehéz valakitől szeretetet elfogadni, akinek a létében sem hiszek. Nem tudom, érted-e? És aztán már, ha hiszek a létében, akkor is lehet probléma, mert van egy képem róla. Te egy olyan Isten vagy, aki így jutod agyon azt, aki nem engedelmeskedik. És persze közben pufogtatod, hogy szeretsz, de alig várod, hogy agyon üthess. És mi történik? Nem fogadsz el szeretetet, mert félsz valakitől, elbújsz előle. Ezt csinálta Ádám, ugye? Megevett a gyümölcsből, és mi volt az első, amit Istennek csinálnia kellett? Meg kellett keresnie Ádámot. Ádám, hol vagy? Ez volt az első, ugye, bűneset. Mi volt az első mondata Istennek? Ádám, hol vagy? Hát itt ülök a bokor alján a feleségemmel. És meghallottam, hogy jössz, és megijedtem. És ezt csinálja az emberiség ma is. Nem hiszünk Istenben, vagy félünk tőle, és bujkálunk előle. Miközben az egyetlen válasz az életünkre az ő feltétel nélküli szeretete volna. És ezért olyan fontos ismerned, hogy ő kicsoda, és hogy ő milyen. Kell, hogy értsd, hogy ő egy vonalon túli döntést hozott melletted. Veled van, és nem ellened. És még ha rossz gyerek is vagy, a gyereke vagy. Még ha te vagy a legvásottabb kölyök is, akit ha te gyereked lenne, már rég fellógattál volna, ő akkor is türelmes veled, és bár nem söpri a szőnyeg alá a stiklieidet, rendkívül türelmes és rendkívül nagy szeretettel nevel téged, és vezet afelé, hogy egy igazán nagyszerű ember legyen belőled. Amik már vagytok. De azért még lehet rajtunk dolgozni. Oké. Miért mondom ezt? Mert az életed minőségét 99,9%-ban az Istennel való kapcsolatot határozza meg. Nem a pénzed, nem a körülményeid, nem a játékszereid, nem feltétlenül az emberi kapcsolataid, még a házastársaddal sem, hanem az Istennel való kapcsolatod. A szürke hétköznapok megoldásáról beszélek. A szürke hétköznapokban, most, amikor innen kimész, kell rá emlékezned, hogy engedelmeskednem kell a valóság legmeghatározóbb tényeinek, ahol a valóság legmeghatározóbb ténye ennek a valóságnak a végső ura, ég és föld ura, oké? Aki így írja zsidókhoz írt levél, ebben a pillanatban a szavával tartja fönn a mindenséget. Egy olyan hatalom, egy olyan uralom van fölöttünk, amely nem versenyez az általunk ismert fizikai valósággal, hanem ő tartja fenn. Egyébként hányan is hallottatok már a Hoore elméletről, fizika, kvantumfizika, Hoore elmélet. Hoore elmélet szerint a legkisebb részecskék valójában már nem részecskék, hanem rezgő energiaszálak. Nem is tudják pontosan mi, a lényeg az, hogy nincsenek különféle elemek, hanem egy végső elem van, a Hoore, nem tudom, hogy elemnek kell-e hívni, vagy minek, amelynek hogy? Oké, tehát egy rezgés van a végén, amely rezgésnek a frekvenciája határozza meg, hogy az az adott rezgő energia milyen anyagot alkot. Nagyon... Hol hallottatok ilyen elméletet ezelőtt. Egy Mózesben, kezdetben Isten szólt és lett, ahol a mi ismeretünk szerint a szólás arról szól, hogy megrezegtetünk valamit, és a hanghullámok a rezgés számukkal üzenetet hordoznak. És a fizika ma oda jutott, hogy a valóság, hogy anyag nincs, végül is anyag nincs, amit már Einstein is mondott. Olyan nagy az űr a vélt anyag között, hogy gyakorlatilag nincs anyag. És aztán eljutottunk oda, hogy még az sincs, hanem csak rezgés van, ami alkotja a valóságot. Ámulatos, oké? Azt a valóságot, zsidókhoz írt levél szerint, amit mi félelemmel és rettegéssel tisztelünk, remélhetőleg, a sziklamászó az egy ujján lógva garantáltan, azt a valóságot Isten a szavával tartja fönn. Ő a végső hatalom. Ha neki engedelmeskedsz, akkor megtaláltad a legrövidebb utat a sikerhez és a teljességhez. Mert a valóság legvégső meghatározó tényezőjével vagy jó kapcsolatban. Ugye? Hányatoknak van protekciója? Okay. Hányatoknak vannak jó összekötetései? Okay. Mit szólnál hozzá, hogy ha valóság végső ura lenne a puszipajtásod? Okay. Féld Istent, ez a bölcsesség kezdete. Lehet, hogy hátba veregetheted, mint a pajtásodat. Voltak a Bibliában páran ilyenek, de azok nagyon-nagyon tisztelték Istent, és többnyire nem úgy kezdték, hogy hátba veregették. Isten vágyik rá, hogy a barátod lehessen, és hogy te a barátja légy. De ő egy úr, egy király, egy félelmetes Isten, aki számunkra csak azért nem félelmetes, mert a gyermekei vagyunk. De a gyermek részéről is szégyen, hogyha nem tiszteli a király hatalmát. Igaz? A gyermek beszaladhat, oké, okay, beszaladhat a trónterembe, amikor a király a tábornokaival élet és halál fölött dönt. Oda szaladhat az apukához, és megrángathatja a kabátját, és mondhatja, hogy apu, vegyél fel. Megteheti? És mit fog csinálni az apu? Csendre inti a tábornokait, fölveszi, és megkérdezi, hogy mi van, fiam? Aztán az ölére beülteti, és tárgyalnak tovább. De ha a fiú már mondjuk 14 éves, és a tábornokai előtt lehülyézi az apját, abból lehet, hogy gondja lesz. Ha? Akár fiú, akár nem. Fiú marad utána is, csak gondja lesz belőle. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Isten hív minket magához egy olyan közeli kapcsolatban, amilyen kapcsolatban az apa van a fiával, amilyen kapcsolatban két barát van, két katona, aki együtt harcolt, akik az életüket adták egymásnak és egymásért, mint férj és feleség, mint fej és a teste. Ilyen közeli kapcsolatra hív, de vigyázz, mert ez a kapcsolat nem nélkülözi a tiszteletet, hanem a tisztelettel együtt, a szeretet miatt lesz egy ilyen közeli kapcsolat. Ez a kapcsolat a válasz az életedre. Ha úgy tudsz járni, kelni minden hétköznap, hogy Isten a barátod, és te Isten barátja vagy, ez nagyon fontos, mert ő a barátod, ez már le van zsírozva, vajon te az vagy-e neki, akkor az életed a helyén van. Kimondhatatlanul a helyén van. Akkor minden titoknak az ismerője vagy. Akkor minden szükséges hatalomnak a birtokában vagy. Akkor minden bölcsességnek a birtokában vagy, ami kell ahhoz, hogy boldogulj ebben az életben és az elkövetkezőben. Amen. Amen. Mondjunk el egy imát, és aztán esetleg, ha van kérdésetek, akkor egy picit még beszélgethetünk. Oké, egy olyan imát fogok mondani, amit lehet, hogy még sosem mondtatok el. Oké? Azok között, akik hallgatják a felvételt, biztos, hogy vannak olyanok, akik ezt még sosem mondták el. Oké, ez egy ilyen, egy megbékülő ima. Tudtad-e, hogy lehet, hogy meg kell békülnöd Istennel? Oké, ő a világ ura. Ő mindennek a jogos tulajdonosa. Ő az élet forrása. Mi meg trombitorlók vagyunk. Nem tudom, hogy fura képe, de azt hiszem jogos. És ő azt mondja, hogy mindaz, a hiba, amit elkövettünk az életben, a bűn, az eltörölhetetlen. Amikor megölöd a szomszédot, tudom, hogy te nem teszel ilyet, de ha megtörténne, azt nem lehet visszacsinálni. Jaj, bocsánat, elnézést, soha többet nem fordul elő. Király, ezt mi is így gondoltuk, de ezt az egyet elkövetted, és ezért bűnhödnöd kell. És Isten azt mondja, hogy minden bűn ilyen, és nem tudok elsiklani fölötte. De hajlandó vagyok kifizetni. Oké, én a helyedbe lépek, és minden hibádért én fizetek. És ha én fizettem a hibádért, akkor rajtad számon lehet-e még kérni? Na, most legyünk reálisak. Tartozol nekem 10.000 forinttal. Oké? Okay? Á, az kevés. 10 millióval. Az se olyan. Oké, okay, 10 millió, azért az jó, azért az fájdalmas. És két szekrényajtós emberrel jövök hozzád, hogy Sanyikám, kéne a 10 gombóc. Vagy azt, hogy mondják, mindegy. És hát nincsen. El kéne adni a házat, vagy a kocsit, vagy mind a kettőt. És a Péter azt mondja, hogy figyelj, Sanyi, kifizetem helyetted. Oké, és tényleg zsebbre nyúl, és sicsúgy a 10 millió forint ki van fizetve. Az adósság el van rendezve. Van-e jogom utána még mindig követelni az adósságot rajtad? Ha egyszer ki van fizetve. Mondom másképp. Mondjuk közszemérem sértésért fél év letöltendő szabadságvesztésre ítélnek. Letöltöd a fél évet, kijössz a börtönből, és a rendőr, aki letartóztatott, újra elkap, és azt mondja, hogy hé, itt vagy, téged be kell kaszlizni közszemérem sértésért. Megteheti? Miért nem? Mert már leülted, ki van fizetve? Most Isten azt mondja, hogy oké, okay, én leülöm helyetted, én kifizetem helyetted. Viszont ahhoz, hogy ez a jogi procedúra érvényes legyen, neked el kell fogadnod. A te aláírásod is kell a papírra. Meg kell, hogy békülj velem. Az én békülési nyilatkozatom az, hogy én ezt megtettem helyetted. Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt meghalt, érted? Meghalt helyetted. Vállalta a kockázatot, hogy lehet, hogy nem fogod elfogadni. Ő azzal kezdte, hogy megtette, és csak most mondja, hogy akarod-e, hogy ez érvényes legyen rád. Ha elfogadod, szabad vagy. Minden vádtól, örökre. Én mindent kifizettem. Egy ilyen békülési imát fogok elmondani. És ha esetleg még soha életedben nem békültél meg Istennel, akkor lehet, hogy itt az ideje. Nem nagy dolog, nem kér sokat. Nem kell szertartás, nem kell vezeklés, csak egy igen. Körülbelül annyi, mint amíg aláírsz egy papírt. Nem is kell aláírnod elég, ha csak a szívedben meghozod a döntést. Isten mindenható. Ő mindenütt jelen való. Most itt van. És hallja az imádat, hallja a szívedet. Oké? Okay? Nagyon egyszerű ima lesz. Úgyhogy csak a tisztelet kedvéért hunjuk le a szemünket, és hajtsuk meg a fejünket. És mondjuk azt, hogy Teremtő Isten, mindenható Isten, minden létezőnek a végső oka. Tudjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt itt jártál a Földön, Jézus Krisztus formájában. És leéltél egy büntelen életet azért, hogy aztán a mi bűnünket magadra vehesd. Hogy kifizethesd az adósságunkat, és meghaltál helyettünk. Arra kérünk, hogy válts meg minket is. Elfogadjuk a te váltságodat, elfogadjuk a te halálodat, mint választ az életünkre, a bűnünkre, a problémáinkra. Adj nekünk örök életet. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszek, Istenem. És arra kérlek, hogyha egy nap meghalok, akkor vigyél magadhoz, hogy valójában tovább élhessek. És amíg pedig itt vagyok a Földön, és itt élek, addig vezess engem, segíts engem, add, hogy bölcs szívhez jussak, hogy engedelmes lehessek mindannak, aminek engedelmeskednem kell. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. És az amen egyébként tudjátok, mit jelent? Azt jelenti, hogy úgy legyen. Igaz? Mondhatnánk azt is, hogy úgy legyen. Csak szokás, hogy azt mondjuk, hogy amen. De szép szokás, nem? Mindegy. Úgy legyen. Az egyetértés. Az engedelmesség. Látok egy tényt, és azt mondom, hogy amen. Rám is érvényes. Úgy legyen. Oké. Hát, Isten áldjon meg benneteket. Mára ennyi. Ha van kérdésetek, vagy hozzászólásotok, akkor szerintem egy pár percet itt még eltölthetünk. Akik beszélgetni szeretnének, külön tegyék valahol kicsit messzebb és halkan, mert akkor mi még egy pár percet itt eltöltenénk kérdésekkel és hozzászólásokkal. Jó, sziasztok, jó munkát mindenkinek, akinek mennie kell. Oké. Kérdés, hozzászólás? Aha. Tehát akkor az univerzum azt jelenti, hogy legyen. Aha, tök jó. Nagyon jó. Nem? Ja, azt jelenti, univerz, ja, egy szó. Egy szó. És a teremtés az egy szó. Király. De ez jó, nem? Egy szóban élünk. Ami biblikus. És úgy tűnik, hogy tudományos is. Köszönöm.